A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a műsort. Vendégünk továbbra is Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, a mikrofonnál Emőt Pál. Néhány perccel ezelőtt ott hagytunk abba, hogy az idei gazdasági növekedést, amelyet a Kopintárki 2%-ra prognosztizál, nagy mértékben segítheti az üzleti bizalom élénkülése. Azt hiszem, itt hagytuk abba a gondolatot, vagy szakítottuk félbe.
Ezzel kapcsolatban szerettem volna valamit mondani, ugye, amikor arra a kérdésre keresjük a választ, hogy mitől nő egy gazdaság, és mitől nem, akkor ugye a kemény közgazdasági elemzés azt keresi, hogy van elég tőke, van elég munkaerő, van elég technológia.
Anyag.
Tehát mindenféle ilyen mérhető jószág, és nagyon keveset foglalkozunk az intézményi környezettel. Ugye az intézményi környezet az alapjában véve egy eléggé népszerű tudomány, különösen mióta Acemoglu Nobel-díjat kapott, azért nagyon híres könyvére, amiben azt vizsgálta, hogy miért emelkednek föl, vagy éppen esnek el a nemzetek. Nos, mi most éppen csinálunk egy elemzést, még nincs teljesen kész, egy műhelytanulmány, ami két intézmény, a Heritage Foundation, ez egy trumpista, nagyon-nagyon konzervatív amerikai intézmény, és a Világbank, ami ugye semleges intézménynek a különböző rangsorai alapján. Mind a két intézményben vannak mások is, lehet, hogy azokat is érdemes lenne bevonni, de most ezekről van szó. Csinálnak az intézményi környezetről különböző felméréseket, és az a helyzet, hogy a mi mostani mérésünkből az jött ki, hogy a jogállamisággal kapcsolatos, a jogbiztonsággal kapcsolatos mutatók terén Magyarország 2010 és 24, illetve 26, különböző az egyik 24, más 26, de jövő, nagyjából középtáj van, soha ne sem jeleskedtünk nyilván az első helyen, mindegyik mutatóban az utolsó helyre került. A jogállamiság, a korrupció elleni fellépés, a kormányzás hatékonysága. A Világbanknak van egy-két World Governance Indicator, van egy-két olyan mutatója, ahol a 25. 26. helyre kerültünk az EU tagállamai között, tehát mi vagyunk az EU-ban az utolsók, de ott is tehát romlás volt, tehát minden mutató nagyon erőteljes romlás mutatott. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez, ha úgy tetszik, soft mutató, tehát nem egy kemény mutató, de mégiscsak ezek a rangsorok, elismerve az összes hibájukat, azt gondolom, nagyon, nagyon plasztikusan mutatják, hogyan romlott a
gazdasági környezet.
Gazdasági környezet a vállalkozásoknak, és csináltunk egy ilyen összefüggés álbát, és ott lehet látni, hogy nagyon erősen összefügg a jogállamiság, általában a gazdasági környezet különböző mutatói, számszerűsíthető mutatói, és a gazdaság fejlettsége között.
Igen, hát akkor menjünk, nézzük meg azért részleteiben. Mi az, ami a növekedés segítheti, és mi az, ami fékezheti? Ugye mindig először, természetesen felhasználói oldalról nézzük, először nézzük meg a jövedelmeket, fogyasztást. Hogy alakulhat idén ez a terület?
A fogyasztás tekintetében optimisták vagyunk, még a múlt évhez képest is gyorsabb növekedést tud a fogyasztás idén elérni.
A jövedelmek, amik kiszaladtak ugye az év első két-három hónapjában, ezek tulajdonképpen segítik, tehát ugye azt mondtuk néhány perccel ezelőtt, hogy azért még a kiskerforgalomban nem látszott. De hát azért kiment a 14. 13. havi nyugdíj, meg a 14. havi nyugdíj első részlete, fegyverpénz, meg mit tudom én, milyen pénzek mentek ki. De azért ezek valahol meg kell, hogy jelenjenek.
Én csak annyit mondtam, hogy nem látszik eléggé. Ahhoz képest, hogy mennyi pénz folyt ki, és azért volt itt még egy tényező, hogy ugye idén a minimálbér jobban emelkedett, mint az előző évben. A garantált bérminimum az nem annyira, de az is emelkedett 7%-kal, ugye ez a szakképzett munkaerőnek szóló minimális bér. Az infláció pedig alacsonyabb lesz. Tehát a reálbér emelkedés nagyobb lesz, és azt gondoljuk, az év folyamán valószínűleg gyorsulni fog a fogyasztás növekedése, és gyorsabb lesz, mint az elmúlt évben. Ugye, ami másik tényezőt illeti, ez a beruházások, arról már röviden szóltunk. Mi azt gondoljuk, hogy mind az Európai Uniós források megszerzése, mind a belföldi vállalkozói erőfeszítéseknek a felszabadulása, felszínre törése is növelheti a beruházásokat. Ez a 4,5% vagy 7 nem olyan borzasztóan sok, de az eddigi mínusz 10 meg mínusz 15%-os változáshoz képest ez egy tendenciaváltás.
És mi az, ami fékezheti, és én azért itt gondolok erre az iráni háborúnak a következő olajválság, energiaválságra, vagy az energiaárak emelkedése, mert ugye a költségek emelkednek, hogy akkor ottan az visszafoghatja az ipari tevékenységet, vagy például a vegyiparét.
Igen, igen. Valóban így van, ez egy folyamatos kockázati tényező, erre mi nem tudunk előrejelzést.
Vagy az idegenforgalom, hát gondoljuk végig, ugye, hogy például abba a térségbe most ki akar utazni? Ki akar utazni Dubajba, Abu Dhabiba, Izraelbe, netán Iránba?
Hát ez a magyar gazdaság növekedését éppenséggel segíti, mert ha kevesebb honfitársunk utazik Dubajba, tudjuk, hogy Dubaj, igen, most tekintsünk attól, hogy ki van Dubajban, igen, amúgy, de ugye azért ez egy népszerű célpont így volt, van. Szóval a normál civil emberek számára is. Ez magyar gazdaságban importnak van, tehát a kimenő turizmus az import, tehát mm-hmm, akkor a nettó exportot az végül is javítja, de nem akarok cinikus lenni, mert nagyon sajnálom szegény térségeket, ahol ez a dolog, igen, történt természetesen, csak hogyha már szóba hoztad. De valóban, hát ez a hormuzi dolog, meg az egész iráni háború, ez egy borzasztó kockázatként lebeg a fejünk felett. Most éppen, most már ugye volt 100 fölött is az olajholdon kéti ára, most éppen 91-2-3, nem tudom ma éppen mennyi volt, tegnap 94 volt. És hát ugye
A háború előtt, vagy a hormuzi szoros lezárása előtt azért inkább 60 így és van. 65 között így volt, van. Tehát ahhoz képest így azért van. Ez nagyon jelentős emelkedés.
Így van. De persze ez a fogyasztói árak emelkedését
hozhatja,
de úgy, és ami nagyon súlyos lenne, különösen, hogyha fizikai kínálati korlátok lennének.
Hát igen, igen. Ez...
Tehát ugye nem lenne elég olaj, mert ebben a pillanatban még van, és azért a nagy nehezen azért a világ többi tájáról meg lehet szerezni, ugye most éppen még orosz olaj sincs, a megfelelő üzemanyagot és energiát. Valóban, hogyha egy fizikai korlát lép fel, akkor az valóban mindaz, és ezzel be is van írva, nem végződik, de be van írva, hogy ez mindent felülír, hogyha a háború olyan mértékben eszkalálódna, hogy ez már nagyon-nagyon súlyosan érinteni a magyar.
Éppen Kecső Richárd hírszerkesztő kollégám, aki itt ül bent és segít, éppen átnyújtotta nekem, ugye most a VTI 94 dollár, a Brent 97 dollár, tehát közelebb van majdnem a 100-hoz, mint a 90.
Igen, vagy mondtam, 90, van 90 valahány. Igen.
Köszönöm a segítséget.
Köszönjük szépen. Tehát 100 alatt még azért azt mondják, hogy nagyjából menedzselhető, nagyon nehezen, és ugye az lenne a legjobb, hogyha ez a háború egyszer és értelmetlen háború egyszer és mindenkorra véget érne.
Tehát ez fékezheti.
De ez fékezheti, abszolút.
Ami esetleg tényleg a fékezési pályán mutatható. Én az másról én nem nagyon
hát
tudom.
Hát nyilván lehetne most így hirtelen, hogy mi van még. Ugye ez amennyiben valóban a magyar vállalkozóknak, mert azért ezen nyugszik. Tehát nem a külföldi tőkén, nem az EU-s pénzeken, az EU-s pénzek nagyon fontosak, főként, ha beindítsák a növekedést. De hosszú távon nem az EU-s pénzekből kell élni. Az elég baj volt az előző évtized második felében, az EU pénzekre épült az egész gazdaság. El is kényelmesítette a magyar vállalkozókat, ez nem volt egy demoralizáló hatása volt, de ugye annak kellene, a magyar vállalkozói dinamizmusnak kellene, ahogy az ember látja, hogy Lengyelországról volt már példa, én most nem voltam kint, de nagyon sok kollégám volt kint, és hát lehet látni a vállalkozói kedv pezsgését, ahogy beruháznak, együttműködnek, üzletelnek, és ez Magyarországon nagyon le van folytva. Na most amennyiben mégsem indulna meg ez a vállalkozói kedv, bármilyen oknál fogva, hát ezt nem tudjuk, akkor önmagában az EU-s pénzek emberek nem tudnak csodát csinálni.
Jó, nézzük meg a másik kérdést, amire már a bevezetőben utaltam, ugye az új kormány előtt álló másik probléma halmaz, ha így fogalmazhatom, a költségvetés helyzete, amelyet az Orbán kormány, mint ezt említetted, még egy 4,1%-os növekedést feltételezve fogalmazott meg. Az első három hónapban már első három hónapról már vannak adatok, és kiderült, hogy a kormány körülbelül az idei költségvetési tervezetnek a 82%-át.
A hiánynak
a, hiánynak a 80% megvalósította magyarul pillanatnyilag. Ugye úgy néz ki, hogy ha kijönnek az áprilisi számok, akkor ma lehet, hogy már 100%-nál leszünk.
Igen, ez is lehet. Ugye itt két dolog csap egymással szembe. Egyik áprilisban általában viszonylag jó szokott lenni a költségvetés, tehát, mert ugye az az áfa fizetés hónapja, igen, és ez pénzforgalmi szemléletben van, akkor könyveljük le, amikor ez beérkezik. Ez az egyik, a másik viszont ennek a kormánynak az utolsó hónapja, és hát mindenki inkább azt gondolja, hogy hogy minél többet költeni szeretnének.
De mint ügyvezető kormány is ezt megteheti?
Hát persze, hát minden, tehát, tehát valamit nem csinálhat, de hát az, hogy most éppen kinek osztogat pénzt,
szóval
vagy...
magyarul ajándékokat lehet osztogatni?
Persze, persze. Hát nem ajándékot, kérem szépen. Rosszul,
jó,
tetszik, rosszul tetszik mondani, fejlesztési támogatást, vagy turisztikai beruházáshoz állami ingyenpénzt, és a többi, ez persze megteheti, hiszen ez, tehát business as usual, tehát a dolgok mennek tovább, tehát hogy vannak bizonyos alapok, amelyekből költenek, és akkor lehet, hogy kicsit többet költenek, ez máskor is előfordulhat, lehet, hogy most éppen többet fognak, hogy most mi lesz, az nem tudni, de teljesen mindegy, hogy 80% vagy 100% a helyzet nyilván drámai.
Most ugye, ha jól emlékszem, Nagy Márton azt mondta, ugye, hogy ez a korábban tervezett költséget és hiány nem tartható, és minimum a hiány a GDP 5%-a lesz. Az 5% reálisnak látszik, vagy tartható 5%-on?
Hát ezt még tavaly ősszel mondta. Ugye volt a költségvetés megtervezve 3,7%-nál, aztán már nem telt el sok hónap, már az ősz, valamelyik őszi hónapon már eleve bejelentette, hogy 5%. Akkor jelentette be, amikor a 2025-ös 5%-hoz is bejelentette, amiből végül 4-7 lett, kicsit jobb lett, hogy idén is 5% lesz. Hogy most ez pontosan mire felmondta, azt nem tudjuk, mert semmiféle kommentár ehhez nem volt, hogy a kiadások lesznek többek, különösen, hogyha ilyen nagy növekedést is vártak. Mindenesetre bejelentette, valahol el is hangzott, hogy választási év van, tehát választási költségvetés lesz, tehát több kiadás lesz. Ha jól emlékszem, de ebben lehet, hogy tévedek, hogy már legutóbb azt mondta, hogy az 5% sem tartható, de teljesen mindegy most már, hogy Nagy Márton mit mondott, és hogy ő eddig is mindegy volt, mert általában nem találta el semmilyen adata, de de ettől függetlenül biztos, hogy az 500, tehát ilyen három hónap után nincsenek csodák, még van vagy 4 hónap után, mondjuk 3, még van 9 hónap az évből, és azért a magyar költségvetés jellemzően deficites. Jó esetben kicsi deficites, rossz esetben nagy deficites. Tavaly decemberben 1300 milliárd forint volt egészen elképesztő mérték. Egyetlen egy hónap alatt. Akkor is rengeteg támogatás lett kiosztva. Ugye, itt nagyon nehéz bármit előrejelezni, mert nem tudjuk, hogy a kormány milyen új költségvetés kell, hogy a kormány milyen új költségvetés
tehát
fog benyújtani.
Nem költségvetés, bocsánat, kell pótköltségvetés?
Hát én nem tudom,
mert ha jól emlékszem, pótköltségvetést lehet, hogy rosszul emlékszem, de a 94 után is, mintha 95-ben is lett volna pótköltségvetés.
Nagyon sok évben volt költségvetés, elvileg kellene, elvileg a elmúlt kormányoknak is, amikor kiderült, hogy nem tartható a költségvetés, akkor új költségvetést kellett volna csinálni.
Mármint abban az évben.
Abban az évben, de az nagyon macerás, mert akkor át kell nézni minden állami szervnek, hát a minden hivatalnak.
Tehát akkor nem, lehet, hát minden fejezetnek. Ezzel fog maradni?
Én azt gondolom...
Mit gondolsz?
Amit én gondolom, én azt gondolom, hogy nem. Mert a kormánynak tisztában kell lenni azzal, hogy most mi lesz. Ugye eddig
magyarul
is a nagy...
kasszát kéne csinálni.
Kasszát kéne csinálni. Az előző kormány is tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon hibásan járt el, amikor ha formálisan nem is, de új sarokszámokat nem jelölt ki, akkor amikor azt mondja, hogy sok lesz, nagy lesz, 5-6% lesz. Mert akkor a költségvetés szétfolyik. Nincs mihez igazodni. Tehát a költségvetés azért, tehát minden intézménynek és kiadások terén ahhoz kell alkalmazkodni. Egy jó költségvetés olyan, amit be lehet tartani. Amit nem lehet betartani, az csak a hiány túlépéshez vezet. Tehát én azt gondolom, hogy
ráadásul ugye, bocsánat, hogy közbevágok, ugye a minősítőintézetek nagyon-nagyon szigorúan nézik, hogy mekkora egy ország költségvetési hiánya, és ha az elszalad, akkor ők lépnek, vagy léphetnek.
Hát már eddig is rezgett a lész nagyon sok esetben a magyar kormány felett, akkor még ezt úgy mondják, hogy verbálisan áthidalták, tehát rábeszélték a hitelminősítőket, hogy ne legyenek már nagyon kemény szívűek, de mondjuk ez a nekünk is érdekünk, hogy lássunk valamit, de hát ugye a kormány is azt mondja, hogy előbb meg kell nézni, mi van a kasszában.
Mármint az új kormány.
Az új kormány. Mi van a kasszában, nem az, hogy mi van, azt látjuk, hogy mennyi, de hogy milyen kötelezettségek vannak, milyen döntések születtek, netán titkos kormány döntések születtek, amelyek még ketyeghetnek, és vajon hogyan lehet megoldani, hogy a hiány túllépés ne legyen óriási. Ugye most hallottam, hogy az év végén a nyugdíjak rendezése, meg a családi pótlék rendezése is sorra fog kerülni. Hogy ez pontosan az új kormányfő hogyan gondolja, ezt nem tudom, de az biztos, mi azt írtuk a jelentésbe, hogy 6% alatt nem úszható meg, de szerintem inkább 7-8 is lehet az a hiány, ami nagyon magas, volt már ilyen 3 évvel ezelőtt, ugyanennyi volt, 7 egész valamennyi, és ma Lengyelországban, sokat emlegetett, Lengyelországban is 6% fölött van a hiány, meg Romániában, tehát nem lenne, hát ördögtől való az tény, de nem lehetne, nem lenne olyan nagyon különleges dolog, de hát Magyarország ugye ott billeg a szakadék szélén, ami lent a...
Magyarul a bóvli határa.
A bóvli határán billeg, úgyhogy itt csak akkor lehet, hogy tényleg olyan tervet tesz le, amit a hitelminősítők el tudnak fogadni, átlátható, számon kérhető költségvetés. És ez nem lesz könnyű, de azt gondolom, hogy idén ezt még, hát még csak áprilisban vagyunk, tehát még nagyon sok van hátra az évből. Igen, és számot kell azzal vetni, hogy ez mivel jár, de közben viszont vannak kedvező dolgok.
Ráadásul nem szabad olyan döntéseket hozni, ami a lefolytja, úgynevezett módon lefolytja a gazdaságot, ugye?
Persze,
szóval
persze.
Emiatt ez egy nagyon nehéz ügy.
Így van. Ugye ebből a szempontból ugye a lefolytásra jut eszembe, ugye a fogyasztói árindexről nem akarunk beszélni, de ugye most elhalasztották az árésstop és a védett benzinár
kivezetését
bizonytalan időre. Én azt gondolom, hogy nem lehet nagyon sokáig halogatni a dolgot. Az árésstopot azért, mert már nincsen értelme, alacsony az infláció, az élelmiszerárak csökkennek összességükben, nem nagyon, de 1-2%-kal, tehát most egy nagyon jó időszak lenne. Nyilván, ha nem most, akkor majd júniusban, valamikor a nyár folyamán, hát a védett ár pedig hát költségvetési kiadást jelent.
A szomszédos országokban védett ár van a benzin, az üzemanyagokra?
Van, ahol van valamilyen árstop, valamilyen árplafon, és hát nagyon sok ország lépett az ugye minden országban nagyon sok az adótartalma az üzemanyagárnak, sok ország csökkentette az üzemanyagárát, így próbálta visszafogni, így aztán én szoktam nézni a nem tudom szabadon mondani, volt a kolyong.hu-t. Onnan szoktam tájékozódni, hogy milyenek az üzemanyag árak. A környező országokban jellemzően 650-700 forint között vannak, ami magasabb, mint a védett ár, de nem olyan kirívóan magas. Tehát nyilván nem lehetne egyszerre a piacra ráengedni, de azért fokozatosan talán lehetne az állami költségeket ebből mérsékelni.
Én azt gondolom, hogy azért az új kormánynak egy nagyon lényeges intézkedése lenne, hogy az igazi piacgazdaság működjön Magyarországon. Ez csak lépésről lépésre lehet megvalósítani, vagy pedig drasztikusabban is?
Tégláról téglára, hogy ezzel klasszikust a fordulat, hogy egy klasszikust idézzek. Én megértem, hát most még tart a türelem, hogy a új kormány nem teheti azt, hogy még föl se szentelték, mert felszentelve lesz, mint tudjuk a Szent Korona által, és már is olyan intézkedéseket hoz, amik nagyon fájdalmasak. Tehát én azt gondolom, hogy ez az év lesz a türelmi idő, a hitelminősítők által, és az elemzők többsége által is, amikor azt mondom, hogy én az ár és topot mondjuk kivezettem volna, de nem én vagyok a miniszterelnök, és megértem, hogyha nem kockáztat ezzel.
Mindennek eljön az ideje. Óvatosságot feltételezzel.
Így van, óvatosságot és fokozatosságot, és úgy, hogy közben, ha a gazdasági helyzet javul, akkor már egy olyan intézkedés, amely nem annyira népszerű, már az is más fénytörésben merül fel, mint akkor, amikor még megyünk lefele, és még csavarva van a gazdaságon.
Azt hiszem, hogy a következő konjunktúra jelentések alkalmából ezekről talán részletesebben is tudunk beszélni, és szükséges
igen,
is.
Igen, így van.
Köszönöm a beszélgetést Palóc Évának, a Kopintárki vezérigazgatójának. Most a műsor elkészítésében, mint ezt már korábban is mondtam, Kecső Richárd kollégám segített, köszönöm neki is a segítséget. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. További kellemes estét kívánok minden hallgatónknak.